Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt templomunkban, és egyúttal mindazokat is, akik az internetes közvetítésünkbe kapcsolódnak be, vagy majd később tekintik meg Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan gyermekek részére gyermek Isten tiszteletet tartunk, és a baba-mama szoba is nyitva áll továbbra is mindazok számára, akik kisgyermekekkel érkeznek. Ki van oda hangosítva az Isten tisztelet, tehát lehet ott hallani mindazt, ami itt elhangzik. Ha Isten éltet és megtart, akkor az elkövetkezendő héten, kedden, csütörtökön és szombaton fogok jelentkezni a megszokott alkalmakkal a világhálón keresztül. Szeretettel adok át egy meghívást a testvérek részére. Ma délután 5 órai kezdettel a Nagyvárad téri református templomban a Fontos kérdések című sorozat következő előadása hangzik, amelynek ez a címe meditáció vagy imádság. Ezt a fogalmat, hogy meditáció sokféle tartalommal tölti meg a mai társadalom, és úgy látjuk, hogy a keresztény közösségekbe is egyre nagyobb teret nyer, de fontos azt tisztáznunk, hogy mi imádkozunk, vagy meditálunk, vagy meditálva imádkozunk, mit csinálunk mi, mit szabad nekünk, és mit nem szabad nekünk tenni. Ezt próbálja ez az előadás tisztázni. Akik valamilyen okból nem tudnak oda majd eljutni, azok később felvételről is meghallgathatják ezt az előadást. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Hirdetem, hogy az iratterjesztésünkben a jövő évre szóló naptárak és bibliaolvasó kalauz már kapható. Ma is említést teszek arról, hogy a Református Szeretett Szolgálat akciójához csatlakoztunk az idei esztendőben, tehát tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló családok, testvérek részére. Ennek a módja az, hogy ide vasárnap elhozzuk magunkkal, illetve megoldható az is, hogyha valaki hétközben vásárol be, akkor csörgessen meg telefonon, és idehozhatja akkor is, ha itthon vagyok, akkor átveszem ezeket az adományokat. Ez a gyűjtésünk november hó folyamán zajlik, tehát még néhány vasárnap, vagy néhány hét áll a rendelkezésünkre, hogy ebbe az akcióba csatlakozzunk, és Nagy József presbiter testvérünk a koordinátora ott a bejárattól jobb kéz felé. Köszönjük mindazoknak az adományait, akik ebbe az akcióba is már bekapcsolódtak és adakoztak, de mindazokét is, akik gyülekezetünk fönnmaradását hordozzák anyagi áldozatvállalással. Kérjük is a testvérek adományait, hogy fönnmaradhasson szolgálatunk és gyülekezetünk. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Hallgassuk most meg a 77. Zsoltárunk első versét énekszóban. A 77. Zsoltárunk, a heti Zsoltárunk, bátorítom a testvéreket arra, hogy majd olvassuk el odahaza ennek a megzenésített formáját, énekeljük most. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Hallgassuk hitvallásunk tanítás. Hálát. Mi szó és meghallgassa. Először az, hogy igaz Istenhez, aki magát, lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imába, amelyre ő maga tanított. Hogyan szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem csak azt engeded meg nekünk, hogy szent színed elé járuljunk, hanem azt is megengeded, hogy megszólaljunk te előtted. Szükségünk van arra, hogy te magad taníts bennünket imádkozni, mert nem tudjuk, hogyan beszéljünk te veled. Sokszor szólítunk meg talán téged, de nem helyesen, nem úgy, ahogyan az a te szentségedhez méltó és illő lenne. Ezért megköszönjük, hogy tanítottál bennünket imádkozni, és szüntelen tanítasz is bennünket, sőt, arra buzdítasz, hogy imádkozzunk, és legyen az imádság a mi életünknek mindig jelen való része. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy miközben megszólítunk téged, most is ebben az órában is, hadd tegyük ezt úgy, hogy látjuk a mi méltatlanságunkat, látjuk bűneinket, és azt, hogy a te kegyelmes jóvoltod nélkül csak a te ítéletedre vagyunk méltók. Ezért kérjük, hogy légy irgalmas hozzánk, Jézus Krisztusért, a te fiadért. És ezért kérünk arra is, hogy közöld velünk a te mennyei javaidat, szólt közöttünk az örök életnek beszédét, amely te nálad van. És légy segítségül nekünk, hogy megértsük, nincs ennél fontosabb, és nincs ennél nagyobb isteni ajándék számunkra elkészítve. Köszönjük te neked, hogy kész vagy bennünket vigasztalni, megbátorítani, eligazítani életünk minden dolgában, de legfőképpen az örök élet dolgában. Ezt az utat mutassad nekünk most is, akik talán csak a földi jobb létre vágyunk. Mutasd meg nekünk az örök életnek igazságait és az örök élet útját, mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Kérünk téged, emlékezz meg rólunk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, és közöld velünk mennyei szent ajándékaidat, a te szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, a levél 13. fejezetéből, a 13. fejezet 13. verséből olvasom. Tehát a második korintusi levél 13. fejezetének 13. versében ezeket találjuk megírva. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauzunk szerint a második korintusi levél olvasásának végéhez érünk el ezen a mai napon. akik olvasták és követték ennek a levélnek az üzeneteit, azok tudják, hogy sok és nehéz intézni valója volt az apostolnak a gyülekezettel a rövidesen bekövetkező látogatása előtt. Azért volt ez a sok és nehéz elintézni való, mivel az apostol jelzi azt, hogy amikor majd személyesen odaérkezik a gyülekezetbe, akkor inkább értékesebb hitbeli dolgokkal kíván foglalkozni velük. És ezért kéri őket előre, hogy rendezzék el soraikat, mire ő megérkezik. Ő azért volt úton általában is, és most éppen Korintus felé is, hogy az ott lévő lelki testvéreknek, az ott lévő gyülekezetnek a hitét az ige által megerősítse. Nem akart mással foglalkozni közöttük, mert az apostolnak az ige volt a szíve kincse. És mivel nagyon szerette a korintusiakat, azt akarta nekik adni, ami az ő szívének a legdrágább kincse. Azt akarta velük megosztani, ami az ő életében is a legfőbb érték, a legfontosabb dolog. És rögtön, amikor erről beszélek itt a szakasz magyarázata előtt, azt kell mondanom a testvéreknek, hogy tanuljunk ebből az apostoli indulatból, és ebből az apostoli hozzáállásból mi magunk is. Tanuljuk meg azt legfőképpen, hogy a gyülekezet minden időben a lelki épülés helye. A gyülekezetben igyekeznünk kell szüntelen arra, hogy a lelki épülést semmi ne tudja megakadályozni. Az ördög sok mindent elkövetett Korintusban, és azóta is az ördög sok mindent elkövet a keresztény közösségekben és a gyülekezetekben, hogy megakadályozza azt, hogy ott lelki növekedés és gyarapodás lehessen. Hogy ott lelkileg épüljünk. De tanuljuk meg azt, hogy sok minden lehet egy gyülekezetben, sok minden vált fontossá egy gyülekezetben. A legfontosabb, amire törekednünk kell, az az, hogy a lelki épülést, a lelki gyarapodást semmi meg ne akadályozhassa. Az ige, ami életünk legdrágább kincse. Hadd mondjam az apostollal együtt azt, hogy az én életemnek is a legdrágább kincse. És amikor ide állok a szószékre, akkor az igével szeretek és szeretnék foglalkozni. Nem más egyébbel. Ami szintén lehet, hogy nagyon fontos, de nekem mégsem a legfontosabb. A gyülekezet minden időben ezzel kell, hogy foglalkozzon. A legdrágább kincsel, az igével, Jézus Krisztussal, Isten dolgaival. És ezért kérem arra a testvéreket újra és újra, hogy így jöjjünk ide a gyülekezetbe. Akkor nem fog bennünket csalódás érni. Hogyha azzal foglalkozunk, ami a szívünk legdrágább kincse, ha így készülünk az idejövetelre, akkor nem fog bennünket csalódás érni. Olyan jó lenne, hogyha az igével a kezünkben tudnánk részt venni. A mi padjainkon mindenki előtt, mert az elsősorban senki nem szeret ülni, így aztán mondhatom, hogy mindenki előtt, kivéve a karzatot meg az oldaltermet, van a padon egy rész, amit úgy hívunk itt a református gyakorlatban, hogy zsoltártartó. Arra van, amire használják is itt néhányan, hogy énekes könyvet rátegyük, de hadd mondjam azt, hogy nem foglalt hely a zsoltárnak, az énekes könyvnek, oda nyugodtan lehet a Bibliát is tenni. Nyugodtan hozzuk el a szentírásunkat, és legyen itt velünk. Nem azért, mert ez valamiféle amulett, vagy valami varázsszer, hanem azért, mert hogyha gondot fordítunk arra, hogy elhozzuk magunkkal a Szentírást, akkor már odahaza az elinduláskor is eszünkbe fog jutni, hogy most miért is indulunk mi a templomba. És akkor még inkább rögződhet bennünk az, hogy itt a legfőbb dologgal fogunk most találkozni, és a legfőbb dologgal fogunk foglalkozni, ami életünknek a legfőbb kincse. Ez pedig Isten igéje, Isten beszéde, és maga Isten. Ezért kell idejönni. És ezért kérem azt is azoktól, akik most ebben az időszakban az interneten követnek bennünket, hogy ne feküdjenek meg, ne félálomba hallgassanak bennünket, meg ne kávézgassanak közbe, hanem vegyék elő ők is a Bibliájukat. Mert ha nem is tudunk itt lenni együtt testileg, akkor is fejezzük ki otthon is a magunk leülésében azt, hogy az, amit most teszünk, az a mi életünk legdrágább kincse. Azzal foglalkozunk, ami lelki épülésünket mozdítja elő. Ne akarjunk mással is foglalkozni ebben az időben. Ne akarjunk a testünk pihenésével foglalkozni, vagy a főzéssel, vagy a vezetéssel, vagy ki tudja mivel, hanem foglalkozzunk Isten igéjével. Ez az, amire mindig törekednünk kell a gyülekezetben, és mindent, ami ezt megrontja, a lehetőségünk szerint el kell hárítani az útból. Ezt tette az apostol is. Tudta, hogy Korintusban, az ottani gyülekezetben már nem az igével foglalkoznak, mikor összejönnek. És azért írta meg nekik ezeket a leveleket, hogy mindazt, ami az ő figyelmüket Isten igéjéről, az evangéliumról, a legdrágább kincsről, amit átadott nekik, amikor ott járt közöttük elterelni, azt legyenek készek félreállítani, félresöpörni, megoldani. Így beszél tehát hozzájuk. Amikor ezt a nehéz levelet az apostol megírja, azért nehéz, mert sok személyes vallomás, az apostol azt mondja, dicsekvés, öndicséret van benne, amit az apostol soha nem vett volna elő, és soha nem írt volna le, ha nem vádolták volna őt meg, de az őt ért vádak miatt elő kellett szedni ezeket a dolgokat, és föl kellett sorolja a korintusi gyülekezet előtt, és ez az apostolnak nehezére esett, mert úgy gondolta, hogy még ezt is ellenére fordíthatják, és azt mondhatják, lám-lám, dicsekszik önmagával. Szóval ezt a nehéz levelet, amikor az apostol befejezi, egy különös formát ír itt le, ezt olvastam most föl, amivel szintén a legfontosabb dologra irányítja oda végül a korintusiak figyelmét. Ez a forma, ez a vers, amit itt olvastunk, általunk is használt, a mi közösségünkben is gyakran elhangzó bibliai idézet, ige ez. Kérdés azonban, hogy értjük-e? Értjük-e, hogy az apostol miért ezzel fejezi be a levelet, és értjük-e azt, hogy mi miért ezzel szoktuk zárni az Isten tiszteleteinket? Hogy is hangzott? Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Legelőször is hadd kezdjem azzal, hogy ennek az utolsó mondatversnek a műfaját nagyon nehéz meghatározni. Hogy tulajdonképpen mi is ez a mondat. Vannak, akik az apostol fohászaként, imájaként értelmezik, amelyet a gyülekezetért elmond Isten előtt. De leírja, hogy én így imádkozom, értetek. Mások ezt a mondatot egy áldásnak tartják, egy áldó formulának mondják, az a szent kívánságnak, vagy szent kijelentésnek, amit az apostol a gyülekezet felé közvetít. Ha nem is tudunk ebben zöldágra jutni, hogy ez most fohász vagy áldás, az minden esetre biztos, hogy Istenre, méghozzá a Szent Háromság Istenre fordítja az olvasók figyelmét az apostol. Istennek nem csak a személyére, hanem arra a művére, amellyel és amelyben elvégezte a korintusiak megváltását. És amelyben elvégezte Isten a mi megváltásunkat is. Egy szép hármasságban szól erről. Beszél a fiúról, az atyáról és a Szentlélekről, és hozzájuk kapcsolja a kegyelmet, a szeretetet és a közösséget. Ezeket tehát mindet Istenhez, méghozzá a Szent Háromság személyéhez köti az apostol. Méghozzá úgy, hogy mindennek, kegyelemnek, szeretetnek és közösségnek Isten a gazdája, Isten a forrása. Ezzel a záró mondatával tehát az apostol arra is emlékezteti a korintusiakat, hogy az ő személyes üdvösségük forrása egyedül Isten. Nem Pál apostol, nem önmaguk, és végképp nem más apostolok. Nem azt mondja az apostol, hogy végezetül az én kegyelmem, az én szeretetem és az én közösségem maradjon veletek, mert nektek erre van szükségetek. Hanem azt mondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete és az Isten közössége legyen és maradjon veletek. Ugye emlékszünk még arra, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodtak a keresztjének. Azt jelenti ez, hogy vetélkedtek egymással azon, hogy ki kitől nyerte a hitet. Azaz kinek kicsoda a lelki atya. Ki kitől hallotta az evangéliumot. És egyfajta vetélkedés és annak nyomán meg feszültség alakult ki közöttük. Hogy melyik lelki vezető volt az, aki őket hitre juttatta. Pál azonban a lényegre emlékezteti őket. És azt mondja el ennek a levélnek a végén, ahol védi magát, az apostoli tekintélyét, hogy amire szükségetek volt, és amire szükségetek van, annak az egyedüli forrása Isten. Nem én, nem mások, nem önmagatok, hanem egyedül Isten. Nektek ezért legjobban magára az Úrra van szükségetek. Nem én rám van a legjobban szükségetek, nem Apollósra, nem másokra, nem egymásra, hanem leginkább az Úrra van szükségetek. És ezt olyan szépen, nagyon tömören mondja el az apostol ennek a magyarázatát, hogy miért az Úrra van szükségetek. Azt gondolom, testvérek, hogy ahogyan szóltam erről, nekünk is újra meg újra tudatosítanunk kell azt, hogy legfőbb szükségünk ez életben Isten. Ő rá van a leginkább szükségünk, nem másra. Nem egy-egy lelki vezetőre. Nem önmagába arra, hogy valahova így tartozzak. Hanem legfőképpen az Úrra van szükségünk. És szeretném, hogyha megértenénk azt, amit az apostol itt érvelésként elmond ebben a néhány kapcsolatban az fiúról, atyáról és a Szentlélekről. Hogy miért van ez így? Miért van szükségünk Istenre, a Szent Háromságra? Azért, mert Isten, akinek ellenségei voltunk, az ő fia Jézus Krisztus által békült meg velünk. Abban mutatta meg irántunk való szeretetét Isten, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust ebbe a mi világunkba. A János 3.16 nagyon szépen beszél erről a világ talán legismertebb bibliai idézete, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne veszön, hanem örök élete legyen. De azt is merem állítani, hogy a világ legfélreértelmezettebb ige verse. Ez az ige vers. Amiről azt gondolja mindenki, hogy ezt tutira jól értem, Ez az az igevers a Bibliában, amit a legtöbben, akik ismerik ezt az igeverset, mégsem jól értelmeznek. Mert pontosan arról beszél, és erre utal az apostol, a János 3.16, hogy Isten úgy és olyan módon mutatta meg hozzánk való szeretetét, hogy az ő egyszülött fiát adta és küldte el ebbe a világba. A legtöbben ezt nem ismerik, ezt a fajta értelmezést, hanem arra gondolnak, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy az ő fiát odaadta értünk. Testvérek, a két dolog nem ugyanaz. Mert ez az értelmezés, amelyben sokan ezt az igét így értelmezik, azt feltételezi, hogy van bennünk szeretnivaló. Azt feltételezi, hogy Isten olyan drága kincset látott bennünk emberekben, hogy még az sem tartotta őt vissza, hogy a fiát elküldje ebbe a világba. Annyira fontosak voltunk neki. Azonban, akik így értelmezik ezt az igeverset, talán az igevers értelmezőinek a döntő többsége, azok elfelejtkeznek arról, hogy a Szentírásban Isten azt jelenti ki nekünk teljesen egyértelműen, hogy az emberben Isten részéről nincs semmi szeretni való. Az ember ugyanis mindig törvényszegő. Isten törvényének a megszegője. Az ember mindig csak halmozza a bajt, a fogantatásától kezdve, élete végéig. Az ember mindig csak gyűjti az indokot arra, hogy az Isten ne szeresse. Az emberben nincsen semmi jó. Egészen egyértelműen kijelenti ezt nekünk a Szentírás. Magyarán tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Isten azért talál bennünk valamit, ami annyira szerethető. Isten testvérek az ő szeretetét a világ felé abban mutatta meg, azon a módon tette nyilvánvalóvá, hogy elküldte az ő fiát ebbe a bűnös és általa joggal ítélt világba. Elküldte a mi közösségünkbe, amelyben Isten számára nem volt semmi szeretetre méltó. Szeretetének megnyilvánulása, testvéreim, Isten részéről előlegezés. Nagyot tévednek azok, akik azt gondolják, az Isten szeretete az egy reakció. Hogy mi tudunk olyat produkálni, hogy az Isten szeressen érte bennünket. Ez velünk emberekkel elő szokott fordulni. Ha valaki jót tesz velünk, akkor mi reakcióként szeretjük. De az Istennel nem tudunk semmi olyat tenni. És az Isten előtt nem tudunk semmit fölmutatni, amire ő reagálhatna szeretettel. Minden, amit fölmutatunk az Isten előtt, arra ő csak egy dologgal reagálhat, ez pedig az ő egyértelmű ítélete. Isten szeretete, testvéreim, akció. Az Isten akciója, előlegzés, amelyre nekem lehet reakcióm Isten irányába. Pál azt mondja, hogy erre az isteni szeretetre minden időben szükségünk van. Minden időben, minden embernek szükségünk van Istennek erre a velünk szembeni akciójára. Ez az akció közli ugyanis velünk a fiút. A fiúnak az érdemeit, a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet. Ez az, amit Isten nyújt nekünk. Úgy szerette Isten, azon a módon szerette e világot, hogy elküldte az ő fiát ebbe a világba. Hogy elkészítette a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet. Testvéreim, szükségünk van erre. Olyan szükségünk van erre, amit ki sem tudunk igazán fejezni. És minden időben szükségünk van erre. Hadd mondjam nektek azt, hogy az én életemben is előfordul, nagyon ritkán, és talán úgy gondolom, hogy a ti életetekben is elő szokott fordulni, hogy vannak olyan napok, amikor az ember úgy egy kicsit megdicséri magát. És azt mondja, hogy na most egy igazi hasznos napom volt, valahogy úgy jobb tudtam lenni, mint máskor. Valahogy most egy kicsit igazabb tudtam lenni, valahogy most nem okoztam annyi problémát Istennek, embertársaimnak, mint máskor. Kimondatlanul, de mintha azt gondolná az ember, hogy ma olyan tudtam lenni, hogy az Istennek egy kicsit kevesebb kegyelmet kellett velem közölnie. Most nem fárasztottam annyira az Istent, hogy ő kegyelmes legyen hozzám. Aztán mindig arra jövök rá, hogy az ilyen napokon van a legnagyobb kegyelemre szükségem. Pontosan azért, mert így merészelek gondolkozni. Pontosan azért, mert azt merem magamról gondolni, hogy most már jobb vagyok, és kiérdemesültebb vagyok. Hogy már az Isten reagálhat egy kicsit arra, ami én vagyok. És ez az ige arra emlékeztet bennünket, hogy Istennek mindig csak akciója van irányunkba. És még a legnagyobb odaszánásunkkal és a legnagyobb törekvésünkkel is újra meg újra meg fogjuk sérteni a törvényét, és mindig szükségünk lesz arra a szeretetre, amit ő Jézus Krisztusban megmutatott, elkészített a mi számunkra. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy majd valahogy egyszer kitisztul az életünk, és akkor már igazán jók leszünk. Isten kegyelmére, mindig, Isten szeretetére, Jézus Krisztusra mindig, egész életünkben szükségünk lesz. A kegyelem a fiúban testesült meg. Világosan mondja ezt el Pál apostol egy másik levelében, amelyet Tituszhoz ír, amikor azt mondja Jézus Krisztusról, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Gondoljuk csak meg, kedves testvéreim, hogy hányszor mondhatott volna az Úr Jézus Krisztus nemet arra, hogy helyettünk elviselje és elhordozza a kárhozatunkat. Hányszor érte Jézus Krisztust jogtalan vád, gyanúsítás, támadás? Hányszor törtek az életére, amíg itt járt közöttünk a földön? Bármikor joggal mondhatta volna Jézus Krisztus, hogy elég. Ezt én nem csinálom. De kegyelemmel teljes volt. Azt mondja a Szentírás, maga volt a kegyelem. Az azért azt jelenti, hogy nem úgy bánt velünk, amint tehette volna. Jézus Krisztus nem élt a jogaival, azért, hogy megmenthessen bennünket. Ez a kegyelem. Ez az, amire minden időben szintén szükségünk van. Mert ahogyan mi bánunk Jézus Krisztussal, testvéreim, azt gondolom, hogy az is, ma is sokszor kárhozatos. Mi is olyanok vagyunk, mint azok, akik ott éltek körülötte, az ő idejében. Hát nem úgy van, hogy hallgatjuk, de nem figyelünk rá. Persze odaadjuk magunkat, úgy néz ki, hogy hallgatjuk őt, de annyira nem érdekel, hogy mit mond. Mintha csak azt akarnánk jelezni felé, hogy itt vagyunk. Hogy itt vagyunk, de nem figyelünk rá. Folyik az iskolákban az online oktatás, úgyhogy gyerekek bejelentkeznek az előadásokra. Az előadónak ott van, hogy kik azok, akik most elvileg figyelik őt. De nem tudják az előadók kontrollálni azt, hogy a gyerekek egyáltalán ott vannak-e a készülék előtt. Mert azt ott lehet hagyni. A kamera ki van kapcsolva, az előadónak azt jelzi a készülék, hogy hallgatják 20-an, de lehet, hogy senki nem figyel éppen rá. Mert az egyik fürdik, a másik alszik, a harmadik meg elment a boltba. Testvérek, nem sokszor ilyenek vagyunk Jézussal, hogy hallgatjuk, úgy csinálunk, mintha ráfigyelnénk, de valójában nem történik semmi. Máshol jár az eszünk, nem akarjuk azt hallgatni, amit ő mond, más szeretnénk hallani. Nem ilyenek vagyunk sokszor, hát nem szorulunk kegyelemre. Péter azt mondta Jézusnak, hová mehetnénk, az örök élet beszéde van nálad. Az örök élet beszéde, testvérek. Nem akármiket beszél Jézus, nem a hírekről beszél, hogy mik ma a hírek, meg mi lesz holnap a hír, mert az mindig változik, az nullát ér. Péter azt mondja Jézusnak, te az örök életről beszélsz, a múlhatatlanról. Hová mehetnénk? Az Isten beszéde, testvérek, az örök élet beszéde. Nem bántjuk meg Jézust, hogy ez annyira nem érdekel bennünket? Mit gondoltok? Különbek vagyunk, mint azok, akik kortársai voltak. Sokszor értjük, hogy Jézus mit akar, de nem engedünk neki. Mondjátok, nem szorulunk kegyelemre? Értjük, tudjuk már régóta, hogy mit kellene tenni, hogy kellene tenni, de az ember nem akarja megtenni. Nem szorulunk kegyelemre? Mikor látjuk, hogy hova tilos menni, és mégis bemegyünk oda? Amikor látjuk, hogy merre kellene menni, és mégsem megyünk arra? Mondjátok, az ilyen ember nem szorul Isten kegyelmére? Aki előtt világossá teszi az ő akaratát, az ő útját, és aki erre fittyet hány, aki ennek nem engedelmeskedik, mondjátok, különbek vagyunk, mint Jézus kortársai? Nincs szükségünk kegyelemre? Sokan vannak, akik inkább távolról követgetik az Úr Jézus Krisztust, hogy ne kelljen Jézusnak a szemébe nézni. Akik csak úgy távolról követgetik. Vallásos volt ő, de nem járt templomba. Jaj, de sokszor hallom. És aztán a kifinomultabbak azt mondják egyenesen, hogy hívő volt, de nem járt templomba. Hát csak úgy távolról követgette az Urat. Hogy ne kelljen soha Jézus Krisztus szent színe előtt megállni. Mert ott sok minden lelepleződött volna, és sok minden kiderült volna. Mondjátok, különbek vagyunk, mint azok, akik Jézus kortársai voltak. Nem szorulunk kegyelemre, amikor ilyenek vagyunk. Nem olyanok vagyunk, mint Jézus kortársai, akik ki akarták őt használni. Akik olykor meg akarták határozni, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Sokszor még az ő tanítványa is diktálni akartak Jézusnak, hogy mire használja a hatalmát. Nem kellett kegyelmesnek lennie Jézusnak ezekhez az emberekhez, akik Istenné tették magukat, hogy diktáljanak Jézusnak. Jézus elmondta, hogy ő az Atyának engedelmeskedik. Ha a tanítványainak engedett volna, akkor ez azt jelentette volna, hogy a tanítványokat az atyai magasságba emeli. Testvérek, nem várjuk el ezt sokszor mi is Jézustól? Hogy majd mi diktálunk, hogy te mire használd az erődet, az intelligenciádat, az értelmedet, majd mi megmondjuk neked, az Isten fiának. Testvérek, nem szorulunk mi véletlenül hatalmas kegyelemre újból és újból. Dehogy nem. Miért olyan nagy baj, ha ezt nem látjuk? Azért, testvérek, mert Jézus, ami közben járunk a Szentírás szerint, és hogyha ami közben járunk nem maradt kegyelmes hozzánk, akkor mi elvesztünk. Mi, testvérek, Istenhez nem tudunk odalépni direkt módon, nekünk Jézus Krisztusra van szükségünk. És hogyha mi közben járunkkal összerúgjuk a port, hadd mondjam most így, ha a közben járunkkal nem törekszünk a békességre, akkor elveszett emberek vagyunk. Hogyan, mi módon várjuk el tőle, hogy ő kezeskedjen a mi örök életünkért, ha bennünket az ő kegyelmesége hidegen hagy, ha mi úgy gondoljuk, hogy erre a kegyelemre nincs szükségünk. Végül hadd szóljak a Szentlélek közösségéről. Mert nem más ez, mint az Istennel való közösség képe. Isten szeretetéhez, az Úr Jézus Krisztus kegyelméhez ugyanis a Szent Lélek által jutunk hozzá. Azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy a Szent Lélek közvetíti ezeket a mi számunkra. Az Atya és a Fiú fönn vannak a mennyben, számunkra elérhetetlen magasságban, de nem fizikai értelemben, hanem dimenzióban. Mi nem tudunk oda menni. De mindazt, amit az Atya és a Fiú elkészítettek számunkra, a szeretetet, a kegyelmet, a Szent Lélek által közvetíti Isten a mi számunkra. Azt mondta a tanítványoknak, hogy a Szent Lélek lesz az ő vigasztalójuk, bátorítójuk és tanítójuk. Ő általa avattatnak be és oltatnak be az Isten országába. Ha egy közösségben olyan viszálykodások, nyilvános bűnök, hamis tanítások vannak, amelyek ott Korintusban is voltak, testvéreim, akkor a lélek megszűnik ott közvetíteni. Akkor ott nyilván a lélek már nem vezet, és így nem is közvetít. Beszél a Biblia arról, hogy a lélek megszomorodik. Ez azt jelenti, hogy nem munkálkodik, nem aktív. És ha a lélek nem aktív, akkor a Biblia szerint van egy hatalmas probléma, ez pedig az, hogy nem terem a lélek gyümölcs. A Biblia beszél a lélek gyümölcséről, ami nem a mi lelkünknek a gyümölcse, hanem a Szentlélek aktivitásának a gyümölcse. És pontosan olyan dolgokat sorol föl az Isten igéje, amelyekre leginkább szükségünk van. De ha a lélek megszomorodik és nem munkálkodik, akkor nincsen lélekgyümölcs sem. Nem terem a lélekgyümölcse a közösségben. Mert itt most az apostol nem egyes emberekről szól, hanem az egész közösségről. Ez nem egy személyes probléma, hanem a közösség problémája. Mert azt is nyilvánvalóvá teszi nekünk a Szentírás, testvérek, hogy a lélek a közösségben, azaz a Krisztus testben, a gyülekezetben, a gyülekezeten belül közvetíti Isten javait, és nem a gyülekezeten kívül. Nem úgy van, hogy nekem is van egy szent lelkem, meg a testvéreknek is, és ha nem jövök ide, akkor is a Szent Lélekkel én ugyanúgy kapom és nyerem az Isten ajándékait, mint hogyha itt lennék. Sokan így gondolják, és azért gondolják, hogy nem vesződnek ők a közösséggel, a gyülekezet közösségével. Hát a lélek közvetíti ezt nekik ott a tizediken, akkor is, ha nem jönnek soha ide. Óriási tévedés. A Szentírás azt mondja, azt tanítja nekünk, hogy a lélek közösséget formál. Hát nézzétek meg, Pünkösdnek az egyik legelső gyümölcse, hogy a megtérő közösséggé válnak. És ebben a közösségben megjelennek a léleknek a gyümölcsei, Isten szent lelkének a gyümölcsei. És ezen a közösségen belül közvetíti Isten az ő javait, nem a közösségen kívül. Nos, akár fohász ez a korintusiakért, akár áldás, azt jelenti, röviden összefoglalva, hogy Isten ember szeretete a Fiú elküldésében, Jézus Krisztus elküldésében lett nyilvánvalóvá, aki kegyelemmel fordult hozzánk, és szenvedte helyettünk ítéletünket. Győzelmének javait pedig a Szentlélek közvetíti azokban a közösségekben, ahol az Urat megbecsülik, hittel és alázattal, hűséggel és kitartással követik. A gyülekezet élete, testvérek, ebben nyer értelmet minden időben a Földön. Nem csak az első gyülekezet élete nyert ebben értelmet, hanem minden időben. Ebben nyer értelmet a gyülekezet élete, abban, hogy közvetíti Isten üdv javait. hogy hirdetjük Isten szeretetét, Jézus Krisztust. Hogy hirdetjük Jézus Krisztus kegyelmét, a bűnbocsánatot, a megigazulást, az örök életet. Ez az, amiben a gyülekezet élete itt a Földön értelmet nyer. Ezért hívott el bennünket az Úr. Én is arra hívlak ma benneteket, fontoljátok meg, mire van leginkább szükségünk. Gondatlan külső körülményekre? Erre van leginkább szükségünk? Jól létre? Valóban gyógyszerre van szükségünk? Testünk tökéletes védelmére? Valóban pénzre van szükségünk? Valóban hosszú életre van szükségünk? Valóban a mi legnagyobb szükségünk a jó lelki vezető, a tökéletes prédikáció? Ezekre van szükségünk? Vagy inkább múlhatatlan és örök közösségre Istennel? Arra szeretnélek benneteket bátorítani, gondoljátok át. Mert mindazok, amelyeket felsoroltam, ideig valók. De az Istennel való múlhatatlan örök közösség, ahogyan mondom is, örökké való. Összehasonlíthatatlan értéke van annak. Mindazzal, amit mi sokszor szívünk drága kincseként dédelgetünk, ápolunk, mindaz, amire itt a földi életünkbe vágyunk, sokkal alább való ennél az örökké való közösségnél. Ha erre az örökké való múlhatatlan közösségre vágyunk Istennel, akkor el kell fogadnunk az ő Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetét és kegyelmét. És el kell fogadnunk azt a közeget, azt a közösséget is, ahol ő mindezt nekünk átadta és újra átadja. El kell fogadnunk a gyülekezet tökéletlen, de mégis tökéletességre igyekező közösségét. Segítsen az Úr bennünket abban, hogy elfogadhassuk az Atya szeretetét, amelyet hirdetek is, a Jézus Krisztusi kegyelmet, és a Szentlélek által közöttünk is megszült közösséget. Amen. Gyertek testvérek, álljunk fel most helyünkről, és hallgassuk a 359. dicséretünk harmadik versét. A 359. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: mivel te útat nyitottál.
Tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segítsd igyekezetünket, gond szívünket, te magad után, hogy a te akaratodnak, s nyomdokodnak járhassunk útján.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz most bennünket, vessünk számot mindazzal, ami szívünknek legdrágább kincse, amiért mindenre készek vagyunk. És köszönjük, hogy arról beszélsz nekünk, hogy milyen fontosak voltunk a te számodra, hogy te mennyi mindent megtettél, hogy te mindent megtettél azért, hogy a tieidet üdvözítsed. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a szeretetért, amelynek egyértelmű, kézzel fogható jelét adtad a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te kegyelmedet, amellyel hordoztad a mi bűnös és nyomorult életünket. És köszönjük neked, Szentlélek Isten, azt, hogy közlöd velünk mindazokat a mennyei javakat, amelyeket ősszüleink elvesztettek ott az Édenkertben, de amely Jézus Krisztusért mégis újra mindazoké lehet, akik hisznek. Köszönjük neked a közösséget, amelyet formálsz, és amelyben hirdetteted számunkra az örök élet beszédét. Így köszönjük meg neked ezt a mi közösségünket is. Köszönjük neked az igét, és mindazt, amit a szívünkre helyeztél ebben a közösségben és ezen a helyen. Kérünk is, hogy segíts meg bennünket, hogy életünk legdrágább kincse te legyél és te maradjál, és ne akarjunk másról tudni magunk között, egyedül csak te rólad, Urunk. Ebben áldj és szentelj meg bennünket egyre jobban magadnak. Hadd legyünk követői, hűséggel, kitartással, mindannak, amit te számunkra kijelentettél, mindannak, amit elkészítettél. Hadd legyünk ennek hirdetői is mindazok felé, akik még nem ismerik az utat a boldog örökké valóságba. Kérünk, hogy te emlékezz azért meg mindezeken túl, ami földi életünk szükségeiről is. Köszönjük, hogy nem teszed ezeket semmissé, csupán arra bátorítasz, hogy ne legyen ez életünk középpontjává. Hisszük, hogy nálad van a gyógyulás, nálad van az igaz tudás, a tökéletes ismeret, és ebből ajándékozhatsz nekünk, embereknek, ebbe beavathatsz bennünket, embereket. A kedves előtted, Urunk, légy irgalommal hozzánk. Adjál gyógyszereket, adjál orvosokat, ápolókat. Kérünk téged mindazokért, akik betegek, különösképpen is a reménytelenekért. Emlékezz meg róluk is, és ha javukat, üdvüket szolgálja, gyógyítsd meg őket. Hozd ki őket a halál árnyékának völgyéből. De segíts meg bennünket, hogy úgy élhessünk, hogy ha bennünket, magunkat vezetsz oda a halál árnyékának völgyébe, ne féljünk és ne rettegjünk, tudva azt, hogy te ott velünk vagy. Átviszel azon, s ha nem is ide a láthatóba vezetsz, akkor átvezetsz a láthatatlanba, a te örökkévaló dicsőséges országodba. Segíts, Urunk, hogy így tudjuk megélni a mi életünket igaz és alázatos Isten félelemben. Örök hálával azért a kegyelemért, és azért a szeretetért, amelyet számunkra elkészítettél, és szent lelked által közvetítesz is. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Ijertek testvéreim, helyünkről fennállva fohászkodjunk tovább az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Záró énekünk a 478. dicséret első három verse lesz. A 478. dicséretünk első három versét énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
Irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Ó, örök Úristen, a veszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Az Úristen, kételkedésemben hitemet gyámolítsad.
Isten velünk! Viszontlátásra, áldás békességet kívánok!